a képzeletbeli barátok 7 év körül hagynak el bennünket. Addig teljesen természetes, hogy jelen vannak. És nagyon sok gyerek számol be arról, hogy igenis van képzeletbeli barátja, sőt, kutatások mutatják, hogy a nagyon intelligens, kreatív gyerekeknek van, ami nem azt jelenti, hogy akinek nincs képzeletbeli barátja, az nem kreatív és intelligens.
Sziasztok, ismét eltelt 2 hét, és ismét itt vagyunk egy újabb És boldogan éltek epizóddal, pontosabban egy rendhagyó És boldogan éltek epizóddal, amelyet az idei Marosvásárhelyi Kultfesztiválon rögzítettünk élő közönség előtt. Ebben a részben arról fogunk beszélgetni, hogy miért fontos egy kicsit tudatosabban vizsgálni, figyelni a gyerekek játékát, kiváltképpen itt ez egészen picikre, az óvodáskorúakra koncentrálunk, és ebben szakértő vendégek közreműködnek majd. Tehát még egyszer az elkövetkező percekben a Marosvásárhelyi Kultfesztiválról jelentkezünk, élő közönség előtt rögzített beszélgetésünkkel, amelyet, mint minden adásunkat, a Podcast Pioneer és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatott.
Kezdődjön is a program egy És boldogan éltek podcast különkiadással, pontosabban egy könyvbemutatóval, amelyre rácsatlakozik ez alkalommal az És boldogan éltek podcast. A podcast egyébként csak 2 gondolat, 3 éve fut, ez a 3. évadunk, dr. Kádár Anna Máriával, ő az állandó szakértője ennek a műsornak, én pedig az állandó laikus kérdezője vagyok, Vörös István magyar tanár és újságíró, és a hölgyek, akik társulnak ebben a podcast fölvételben ma a színpadon, Kerekes Valéria, pedagógia szakos egyetemi oktató, drámapedagógus az ELTE TOK-ról. Ezt mondták, hogy nagyon fontos, hogy így mondjam. Az ELTE TOK-ról, tehát Kerekes Valériának köszönjük szépen, hogy szintén csatlakozott hozzánk. Illetve dr. Böddi Zsófiának, pedagógiai szakpszichológusnak, egyetemi oktatónak. Ugyanonnan köszönjük szépen, hogy szintén helyet foglal itt most ebben a beszélgetésben. A beszélgetés apropója pedig itt foglal helyet előttünk a színpadon, az a könyv. Úgyhogy ez most egy rendhagyó podcast beszélgetés lesz, mert hogy beszélgetni is fogunk, és azért ezt a könyvet is be fogjuk mutatni. Mert hogy az És boldogan élteknek nagyon-nagyon szépen szerintem ezt majd Anna mindjárt kifejti bővebben, rárímel, vagy belesimul a profiljába, amiről és ahogyan ez a könyv szól. Na most korábban mi a podcastben beszélgettünk már egyébként a gyermekek játékáról, illetve játékról, inkább így mondanám is, ami a játék mögött van. Ebben a Mit játszunk csapata volt a szakértő vendégünk, és ők úgy fogalmazták meg, hogy játékról azért fontos beszélni, és azért fontos, hogy sose felejtsünk el játszani, amit ugye egész kiskortól elkezdünk, mert hogy a játék, hogy fogalmazták meg, a lélek legideálisabb áll. Lapota. Ez egy ilyen körkérdés lenne, hogy hogyan kapcsolódnátok ez a gondolathoz.
Kezdjem.
Na,
hát az első dolog, ami eszembe jutott, Charlie Todd improvizációs művész, van is egy TEDes előadása, ő a Gatyátlan metró utazás világnapjának a feltalálója, és amikor megkérdezték tőle, hogy ezeket miért szervezi, vagy mi ezzel a célja, akkor ő mondott egy nagyon-nagyon fontos dolgot, mégpedig azt, hogy a játéknak nincs célja. Vagyis a gyerek nem azért játszik, hogy fejlessze a vizomotoros koordinációját, és hogy akkor a kognitív képességeit, meg stb., hanem egyszerűen csak játszik, hogy a játék által van benne a világban, érti meg a saját belső, meg a külső világát, és hát szerintem felnőttként is az egyik nagyon fontos jellemzőnk, hogy megmarad a belső gyerekünk, hogy még tudunk játszani.
Hát mit tudok még hozzáadni? Talán azt, hogy egy kapcsolódási út is a gyerekekhez. Én ugye pszichológusként gyerekekkel is dolgozom, és nem csak terápiás irányból, hanem kapcsolódásként is, hogyha leülök velük játszani, és játszanak velem, akkor nyert ügyem van. Különösen, ha ismerem az aktuális mesefigurákat, vagy bármit, de hogy igazából egy kommunikációs eszköz is. És a belső gyerekhez pedig, ugye mind a ketten az óvodapedagógus képzésben dolgozunk, és ezt a tókon, az ELTE tókon.
Hogy biztosan ott legyen a podcastben, igen.
És hogy óvodapedagógus, meg egyébként kisgyermeknevelő hallgatóknál is ezt a belső gyereket hívogatjuk mi elő, amikor tanítjuk nekik a játékot. Jó lenne tanítószakon is, ott egy kicsit sajnos kisebb hangsúlyt kap.
Mi a játék? Az volt a kérdés, vagy hogy miért jó, hogy van játék?
Ugye a játék a lélek ideális állapota, ugye ebből indultunk
igen.
ki.
Hát most tudom, hogy ez nagyon furcsa lesz, de nekem erről egy mese jut eszembe. Hát azt nem tudom, mennyire fog beleférni a podcastba egy 1,5 perces.
Simán, bármi belefér, hajrá!
Mert hát azt hiszem, hogy pont legutóbb egy hete is ezzel a mesével kezdtem, mert hogy azt hiszem, hogy ez benne van az, amit számomra a mese és a játék jelent, és amit a játék jelent szerintem. És ez a mese nem más, mint egy királynak a története, aki azt gondolta magáról, hogy ő mindent tud, és mindenben ő a legügyesebb. És ezt híresztelte különböző birodalmakban is, hogy már pedig ő az, aki mindent a legjobban tud a világon. És akkor egyszer kapott egy hírt, hogy hát, drága királyom, nem biztos, hogy ez így van, mert hogy van valaki ebben a nagy birodalomban, aminek te vagy az uralkodója, aki mindig a céltábla közepére lövi a nyilat. Hú, azt mondja a király, hát ennek a felesem tréfa, mindenkinek ki kell mennie, és megkeresnie, hogy ki ez. Ki ez az ügyes, aki mindig odalő. Én is ügyes vagyok, gondolta a király, de azért néha egy picit mellé lövök. Ki is mentek, keresgéltek a katonák, a szolgák, még az uraságok is keresték ezt a valakit. És egyszer csak meg is találták, és a királlyal elé vitték. A király nézett jobbra, nézett balra, de nem látott senkit. Hát egyszer csak lenézett, és nem látott ott mást, mint egy gyermeket. Nézték egymást, és a király így szólt. Hát mondj, gyermekem, hát hogy lehet, hogy te ilyen fiatalon, ilyen kicsin is már, ilyen tökéletesen tudsz lőni pont a céltábla közepére? Jaj, drága királyom, mondta a gyermek. Hát én össze-vissza lövöldözök, és aztán oda megyek, és körbe rajzolom. Azt gondolom, hogy a játék számomra ezt jelenti, hogy össze-vissza lövöldözünk, és aztán oda megyünk, és adunk valamit neki, de hogy mi lesz az a valami, és hogy fog kinézni, és az egész céltábla milyen színű lesz, és mekkora, az már teljesen lényegtelen. A lényeg az szerintem ebben az össze-vissza lövöldözésben van, és azt gondolom, hogy ez az, amit meg kellene tartanunk felnőttként is, hogy kicsit össze-vissza lövöldözzünk. De akkor visszalövöm a szót az Istvánnak.
Ezt a beszélgetés végére terveztem, de most nagyon-nagyon ideillik a kérdés, úgyhogy akkor ugorjunk egy nagyot, és aztán majd jön az összes többi, de nagyon illik ahhoz, amit mondtál, Vali, és mindannyiatoktól meg szerettem volna kérdezni. Ennek ismeretében miért, hogy fogalmaznátok meg, miért fontos az, majd aztán tényleg a gyerekek, hogy ne felejtsünk el játszani. Tehát ne legyen az, hogy kinőttünk a játékból. Nekünk már erre nincs időnk. Ez komolytalan dolog. Mint az olvasás. Ugye nagyon sokszor mondjuk az olvasásra, és hogy nem érek rá olvasni, nincs időm olvasni. Ugye a Szabadossági erre indított egy mozgalmat, nincs időm olvasni kihívás névvel pont erre a közhelyre, amit az agyunkba égett. Szóval miért fontos, hogy felnőttként se, nagypapaként se, szülőként se, nem tudom, ne felejtsünk el játszani.
Ami most nekem eszembe jut, Ellen Goodman újságírónak az a mondata, hogy ma felöltözöl olyan ruhákba, amiket azért veszel, hogy eljuss velük dolgozni. Ülsz a dugóban egy olyan autóban, amit szintén azért fizetsz, hogy eljuthass vele a munkába, ahol megkeresed azt a pénzt, amiből kifizeted a ruhákat és az autót, és természetesen azt a házat, amit egész nap üresen hagysz azért, hogy dolgozhass azért, hogy benne lakhass. És hogyha végignézzük ezt az ördögi körforgást, akkor itt mindenre van idő, csak a játékra nem. És ma már a fejlős pszichológusok leírták a kicentrifugált gyerekeknek a generációját, akinek annyi strukturált programja van, hogy ilyen teniszóra, meg olyan judó, meg olyan angolóra, meg minden más, hogy egyszerűen nincs meg az a szabad délután, amikor lehet játszani, mert játszani azért nem mindig lehet 5-től fél hatig, vagy fél hat előtt 5 percig, mert gyorsan fel kell öltözni, és el kell ugrani valahova a játékhoz. Kell az a fajta spontaneitás, kreativitás, az a... Mint ahogy Molnár V. József mondja, hogy 7 éves koráig a gyerek Isten tenyerén él, hogy ott van körülött ez az osztatlan szent tér és idő, és ez kell a játékhoz. És hogyha ezt szerintem felnőttként elfelejtjük, ez már a kiégésnek a pontja, és ezt lehet is látni, hogy az a felnőtt, aki nem tud játszani, az nagyon sokszor már reggel zsémbes. Úgy kell fel, hogy nem elég jó a kávé, ha fúj a szél, miért fúj, ha esik az eső, miért esik, és már 5-ször belekötött a partnerébe, na akkor ott biztos, hogy nagy probléma van. És hogyha elfelejtünk játszani, akkor szerintem meghal a lelkünk felnőttként. És hát gyerekként is, mert van olyan gyerek is sajnos, aki nem tud egyszerűen játszani.
Hát azért én hozzátennék talán ennyit, hogy a felnőtt játéka, meg a gyerek játéka azért tényleg más. Ez egy nagyon kedvelt idézetem, aminek hosszú, de a vége az, hogy a gyerekek, ilyen gyerekszáj, hogy azért a felnőttek is tudnak játszani, de igazából a gyerekek értenek hozzá. És azért ez így is van, és igazából a gyerek se várja tőlünk, hogy játszópajtások legyünk. Tehát elég furin is nézni neki, ami ott tündérszányban valóban azt gondolnánk, hogy most nekünk énekelve körbe kell menni, de hogy nekünk ez egy ilyen rekreáció. Tehát ez a mókuskerék. Kilépünk belőle, kicsit visszalépünk, de azért mégiscsak kiléptünk. A másik pedig a saját gyerekünk, vagy akár pedagógusként, hogy azt gondolom, hogy ha leülünk vele játszani, ennél több mindent nem tudunk róla meg. Tehát 62 teszttel felér néha azt, hogy leülök vele és játszom valamit, amit ő szeretne.
Egy fél mondatotba bele kell kapaszkodnom, ez pedig ez a felnőtt is tud játszani, de a gyerekért igazán hozzá. Ezt egy kicsit fejtsd ki nekünk, kérlek.
Hát le kell törnöm mindenkit, de azt gondolom, hogy az a fajta, ami annak idején volt nekünk mondjuk 5 évesen, amikor az a homoksütemény, az igaziból homoksütemény volt, de meg mégse, az már nem lesz meg, mert mind öregszünk. De vissza tudunk nyúlni ehhez a belső gyerekhez, én azt gondolom. De mindenki azt találja meg, ahol ő legjobban pihen, de a játék azt gondolom, hogy nagyon jó. Kinek sport, kinek társas, van, aki élete végéig épít legóból halálcsillagot, és egy milleniumi falkont, szóval, hogy kinek mi.
És ez teljesen rendben van, nem?
Hát, hogy a fenében ne lenne
rendben? Azért ez gyorsan tisztázni akarod,
mi nők még azért van. Egy kicsit beszélgetünk is pár fél órát azért mellé, mi úgyis rekreálódunk, de azért terepasztalépítés, stb. Azért ott van az.
Én azt gondolom, hogy amikor jöttünk, én most már egyidősek vagyunk Annával, és ez azt jelenti, hogy hamarosan már a B oldalt fogjuk feltenni a lemezjátszón, és ezért úgy gondoltam, hogy...
Jakubcsek Gabriela ezt a napos B oldalnak nevezi, halkan mondom, a napos B oldalnak.
Szofisztikáltan elmondani, hogy hány évesek vagyunk, de hogy azt gondoltam, hogy itt lesz az idő, hogy nálam mindig legyen egy új báb, tehát, hogy anélkül nem fog elindulni a világban, és az újamon volt egy ilyen új báb, és hát itt így próbáltam szórakoztatni a Zsófiát. És akkor így arra gondoltam, hogy ó, igen, tehát, hogy ez most lehet, hogy mindenki azt gondolja, hogy teljesen nem vagyunk normálisak, de közben meg...
Ez kicsit a homoksüti, nem?
Igen, de hogy én tényleg azt gondolom, hogy múlik az idő egyre jobban. De amit Zsófia mondott, az, hogy pont azon gondolkodtam, eszembe jutott egy gyermekkori játék, amikor letakartam magam a nagy takaróval, és akkor ott ültem, és tényleg azt gondoltam, hogy itt a világ vége, és én senkit nem látok, és biztos, hogy engem se lát senki. És hogy hányszor van ilyen, hogy ezt erre így visszavágyom, hogy így betakarózzak, és... azt gondoljam, hogy nincs senki, és engem se lát senki, csak ugye már más a megélés, meg más a keret. De hogy maga az érzés hányszor jön vissza különböző játékokba felnőttként is. Annak az érzése, a homoksüti érzése, amikor nem sikerül a süti, de meg akarom etetni a családdal, akár azt is képzelhetem, hogy ez egy gyerekkori traumafeldolgozás, de hogy nagyon-nagyon sokszor van az, amikor akaratlanul is játékhelyzetbe kerülünk, csak hogy felismerjük-e azt, hogy ez az. Tehát, hogy szerintem ez annyira fontos lenne, de hogy valóban ez egy rekreáció, és még egy visszacsatolás Zsófira, hogy tényleg az van, hogy a játék a legjobb terep arra, hogy megismerjük egymást. Tehát, hogy ott aztán tényleg mindenki jön belőlünk.
Amit egyébként a közönségnek is szeretnék elmondani, meg majd a hallgatóknak is, akik visszahallgatják a podcastet, hogy az ebben a könyvben az izgalmas, és nekem tényleg azt tetszett benne, hogy nem gondolja túl, amit mondani akar. Tehát úgy mondja el, hogy abban van egy nagyon erős edukációs, érzékelhetően egy nagyon erős edukációs cél, de nem éreztem magam hülyének, nem éreztem magam kevésnek, tényleg a megértéséhez.
Érdünk.
És ez azért fontos, mert ahogy mondtam, én magyar tanár vagyok, én újságíró vagyok, én podcaster vagyok, tehát én nem vagyok pszichológus, nem vagyok szakember. Én ezeket nem tanultam, de megértettem mindent, ami le volt benne írva, és ami külön tetszett, amit említettetek, hogy hagy 3 pontokat a fejezet végén egy-egy föltett kérdéssel, amit mi tudunk kidolgozni, magunkat értelmezni. Ugye az élményfeldolgozás már szóba került, illetve a játék, mint élményfeldolgozás. Szeretem volna kérni, hogy menjünk végig a fázisokon is, az ölben ülős játékoktól egészen az összetettebb játékok, de arra biztos, hogy nem lesz idő, meg a félkönyv arról szól. Úgyhogy az élményfeldolgozásról kérném, hogy egy kicsit beszélgessünk, hogy ugye azért a gyerekek nagyon-nagyon gyakran kijátsszák, ami megtörténik, megtörténik bennük, vagy esetleg félnek, hogy megtörténik bennük, és egy nagyon aranyos kapcsolódási pont volt, amikor láttam, hogy Annát idézi egy ponton a könyv. Mondom, szerepjátékban azt tud megvalósulni, amit már belül meg tud teremteni a gyermek. Kádár 2012, jól emlékszem, úgy vele hivatkozva. Tehát erről beszéljünk egy picit, hogy a gyerekek tényleg fontos, hogy kijátsszák, amik bennük vannak. Mert hogy annyit mondtátok, hogy hagyjuk játszani.
Én elindítom egy példával ezt szerintem, ami látszik az, hogy tényleg nem csak természetesen a traumafeldolgozást elvicceltük, de nyilván annak is van tere, de azt csinálja a szakember, azt gondolom. De hogy amikor Covid volt például, és azt gondoltuk, hogy mi milyen jól óvjuk a gyerekeket ugye a szorongásainktól. Nekem iker lányaim vannak, és amikor ment az oltás, nem oltás, ki hova mehet, meg ugye a sok fogunk-e foszforeszkálni, ha oltást kapunk, kérdéskör, úgyhogy ha foszforeszkálnék, ez azért van. Akkor az én lányaim elsősök voltak, én is szívesen kijátszanám magamból azt a traumát, hogy én betűt tanítottam otthon, és első osztályos tananyagot. Ők bizony minden, még 7 évesen is, minden plüssnek szurítattak, és ez bizony ment egy ideig. De az óvodában is, amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor észrevettük a hallgatókkal, hogy nagyon sok fegyver épült, illetve én dolgozom világjátékkal is, ami kifejezetten egy ilyen projektív játékra hívogató, ugye hát játék, most teszt vagy nem teszt. Nekem volt olyan gyerekem a rendelőben, aki az egész, tehát egy komplett háborút így lejátszott, egy konfliktust katonákkal. Tehát, hogy ott van az, attól, hogy azt hiszük, hogy nem beszélünk róla nekik, meg jaj, de megóvtuk őket. Sőt, ha nem válaszolunk nekik, rosszabb.
Én egyébként szeretném megosztani az én egyik legkedvesebb ilyen élményfeldolgozós játékomat, amelynek az az alapja, hogy egy kislánynak elváltak a szülei. És hát ő nagyon szerette volna ezt valahogy feldolgozni a óvodában, és ezért kinézett magának egy szimpatikus fiatalembert a csoportban, akivel összeházasodtak. Délelőtt meg volt a nagy esküvő, de tényleg tehát minden volt, fátyol, volt anyakönyvvezető, nagy lagzi, csörögtek a tányérok, hoztak, mentek, jöttek a gyerekek, mindenkinek részt kellett venni, és akkor hát utána ugye tartott a házasság, meg volt az ebéd, vagy kimentek az udvarra, visszajöttek, meg volt az ebéd, majd délutáni alvás után, amikor felkeltek, akkor beadta a vállópert, és utána elváltak, mire hazamentek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy annyira elképesztő volt ezt az egész folyamatot így végignézni, ez nem most volt egyébként, hanem egy 10-12 évvel ezelőtti játék megfigyelésnél volt ez, hogy még fotósorozat is készült róla, és hogy teljesen természetes volt az, hogy megértette egyébként a partner is, tehát nem volt kérdés amúgy, hogy most elválnak-e vagy sem, hiszen ez egy...
Ezt már 7 évesen is tudja egy fiú, hogyha egy lány azt mondja, hogy ez így van, az úgy lesz.
Mondani, hogy tényleg, tehát megtudta, hogy mihez van kedve, ahhoz volt kedve, hogy el kell válni, és akkor ott elváltak. De hogy milyen gyönyörű szépen tudják ezt a gyerekek, ezt az ívet magukban vinni, hogy mi az, amit nekik fel kell dolgozni, hogy tényleg van ennek egy ilyen nagyon szépen lejátszódó momentuma, és amit Zsófival végignéztünk itt a Covid alatt, ez tényleg elképesztő volt. Én szerintem itt is oltottak a gyerekek, nem? Tehát itt is volt mackóoltás, meg mindenkit oltottak, és
meg a suliba
Covid járni. Fogó.
Covid tehát, fogó? Tehát, hogy akit Covid fog, hogy akit elkaptál, az
Covidos
lett.
Covidot. Aha, tehát, hogy valahogy fel kellett dolgozni, de hogy milyen elképesztő, hogy ezt gyerekként milyen jól tudjuk. Tehát, hogy sokszor szerintem meg kéne a nagy cégvezetőknek kérdezni a gyerekeket, hogy nézni, hogy egy-egy témát bedobni, hogy hogyan dolgozzák fel, mert szerintem zseniális ötlettárat kapnának.
Lehet, hogy ez ilyen nagyon buta vagy triviális kérdésnek fog tűnni, de a gyereknek egyfajta ezek a játékok, például mint a Covid-fogó, amiről beszéltünk, mint az elválós játék, amit az előbb említettél, vagy hát... Én hallottam, jó, akkor most nem menjünk el ebbe az irányba, csak említsük meg. Én azért hallottam, hogy amikor eljátszotta a kisfiú a két babával, hogy hazamegy az apa baba, és akkor lekever kettőt az anyababának, és akkor kiabál vele, hogy már megint nem főztél, és társai. Tehát, hogy ezek azért olyan értelemben szinte terápiás folyamatok a gyerekeknek, mint hogy a felnőttnek terápia az, hogy dolgozik ezeken a megélésein, tapasztalatain, traumáin. Ezt szintén egy ilyen körkérdésnek gondoltam.
Én azért hadd tegyek hozzá egy pozitív példát, mondhatok egy pozitív élmény.
Bármit,
mert ugye azért a gyerekek élményfeldolgoznak, ezt sose felejtsük el, tehát hogy például most nekünk készülőben van egy másik könyvünk, a gyermek megfigyelésről, mert hogy ez egy nagyon fontos területnek tartjuk, és ott pedig ez van dokumentálva, fotósorozott el, hogy egy természetesen mennyasszonyi ruhába öltözött kislány, aki előzőleg rendőrsisakban érkezett, mert nem volt biciklis bukósisak, tehát hogy ez is a gyermeki világ, hát ha nincs, akkor lesz. Ő a szülinapját élte újra, és megszülinapozták újra, mert nemrég volt a szülinapja, és az olyan jó volt. Tehát, hogy azért ez is, és minden abban segít, hogy a világot megszelidítsük, megértsük. Azért nagyon fontos, hogy ha látunk egy élményfeldolgozásnak tűnő dolgot, azért nézzünk mögé, mert nem biztos, hogy tehát egyből nem kell a szülőket behívni fogadórára, vagy értesíteni a rendőrséget, hogy ez a gyerek 18 év múlva szociopata lesz biztosan, mert hogy azért néha sajnos egy ilyen tendenciát is látok én ebbe, hogy egy ilyen katasztrófa turizmus kezd lenni, hogy biztos verik. Tehát hogy lehet, hogy valamit látott, valamit hallott, valamit nem ért. Azért mind láttunk már óvodában gyerekszülést, ugye? Tehát, hogy csak
sürgősségi
tehát le is vezettünk néhányat, vagy tanúi voltunk gyerekszülésnek, plüss kutya, baba, póló alá, kirángatják belőle, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen, értsük meg valahogy azt, amit mi nem értünk gyerekfejjel, mert kicsik vagyunk.
Igen, hát pont ez a lényeg a játéknak, hogy a valóság meg a fantázia az úgy összefolyik, és ugyanúgy, ahogy a gyereknek ott van a konfabuláció az életébe, tehát hogy simán lejátszhat olyat is, amiről nincs tapasztalata, mert hogy a játékban egy kicsit fölötte van önmagának. Tehát, hogy mindent el tud játszani, és ezáltal ugye meg tudja szelídíteni a külső-belső valóságot, és ebben lényeg az, hogy lehetnek fiktív elemek, és úgy, ahogy mondtátok, tehát, hogy nem lehet egyenes irányú következtetéseket levonni, hogy akkor ez most biztos ezért van. Tehát nagyon sok módon meg kell figyelni a gyereket, nagyon sok helyzetben, és hogyha több jel van erre, akkor érdemes majd aztán erről beszélgetni szülővel, meg szakemberrel.
És így haladunk a beszélgetésre szánt idő vége felé, mert hogy nagyon feszes a fesztivál program, és nagyon színes a fesztivál program, mint ahogy azt hallottuk. De még egy dologra mindenképpen szeretnélek megkérdezni benneteket, meg szerintem érdekes lehet, ez pedig a képzeletbeli barátok. Mert ez azért szülőnek is, szakembernek szerintem nem, de szülőnek azért ijesztő lehet képzeletbeli barátok.
Muszáj visszakérdeznem a pszichológus kérdést. Hány éves a gyerek, akinek van képzeletbeli barátja? Mondjuk a 16 elkezdenék aggódni, meg megkérdezném, hogy mit szed. Ha 5, akkor...
Hát ugye a képzeletbeli barátok, pont ugye, ahogy mondja Zsófi, tehát ez a 7 év körül hagynak el bennünket, és addig teljesen természetes, hogy jelen vannak az életünkben, sőt, nagyon sokszor a gyerek figyelmezteti a szülőt, hogy ne véletlenül leüljön a székre, ott ül a képzeletbeli barátja, és hogy ez is teljesen természetes, és nagyon sok gyerek számol be arról, hogy igenis van képzeletbeli barátja, sőt, kutatások mutatják ki, hogy a nagyon intelligens, kreatív gyerekeknek van, ami nem azt jelenti, hogy akinek nincs képzeletbeli barátja, az nem kreatív és intelligens. Tehát, hogy van, nem is csak egy, hanem van, akinek egy egész hadsereg van, és hát sokáig el is viszi magával a gyerek, és én azt gondolom, hogy végül is mindannyiunknak valahogy egy a belső hang formájában ott marad ez a fajta képzeletbeli barát, amikor beszélgetünk ugye saját magunkkal, meg stb.
Igen, hát ez rendben van addig. Én azt szoktam mondani, a szülők is aggódnak, hogy azt nézzük, hogy azért vannak-e valódi szociális kapcsolatai. Tehát, hogyha csak, nekem volt ilyen élményem óvodában, hogy egy kislány csak a képzeletbeli barátjával beszélt, és került a szemkontaktust velünk, nem kellett a többi gyerek. Ő nagyon szorongott az óvodában, és ezért beszélt csak a képzeletbeli barátjával, ott segítségre volt szükség. De hogyha vannak igazi kapcsolatai, miért ne? Nekem jól jönne egy.
És akkor utolsó utáni kérdésképp szokták mondani. Igen, Vali, parancsolj.
Bocsánat, csak
most nem emelted fel a mikrofont, azért nem tűnt föl.
Mert hogy az épp valamelyik nap nevetgéltem magamon, hogy ez a képzeletbeli barát hogyan alakul át felnőtt korra a saját magunk második énjévé. Tehát amikor azt mondom, most ez tényleg kellett, Vali? Ez tényleg? Tehát most mondd meg. Tehát ez kellett? És meg kellett ezt csinálni? Most ezt tényleg meg kellett, föl kellett venni? Meg kellett írni? És gondolkodom, most én magammal beszélgetek? Ki vagyok én magamnak? Tehát, hogy ezek a,
az új bábod, nem?
Ez kicsit elő volt, de hogy milyen érdekes ez is, hogy ez hogy alakul utána.
És akkor szokták mondani, ugye a szerző halála, amikor analizálnia kell a saját művét. Most félig meddig mégis erre kérlek titeket. Itt is vagyunk azért jó páran hallgatni, és jó páran megfogják ezt a beszélgetést online. Kiknek ajánlanátok célzottan, és miért a könyveteket? És annak, kiknek ajánlja, hogyha szeretne kapcsolódni?
Hát elsősorban azoknak ajánljuk, akik óvodáskorú gyerekekkel bármilyen kapcsolatban vannak. Természetesen azoknak, akik ezt professzionális módon tanulják, tehát az óvodapedagógusoknak, akik még a folyamatban vannak, azoknak, akik már a pályán vannak és szeretnék frissíteni, vagy valamilyen módon ezt az ismeretanyagot kicsit talán bővíteni, vagy más szemmel látni, vagy átgondolni újra szülőknek, akik szeretnék tudni, illetve nagyszülőknek, akik szeretnék tudni, nevelőszülőknek, és szerintem mindenkinek, akit érdekel az, hogy mi történt vele amikor gyerek volt, és hogy talán egy kicsit feleleveníteni azt, hogy milyen csodálatos volt ez a korszak.
Zsófi?
Én hozzátenném azért azt, hogy tudom, hogy lehet, hogy unalmas, de hogy én tanítóknak is nagyon ajánlanám ezt, mert úgy néha az iskola elsodor már ebből minket pont. Akinek van kisiskolás gyereke, ezt tudja, hogy már délután, már a buszon azt kérdezem a gyerektől, hogy mennyi leckéd van. És hogy azért jó ehhez visszanyúlni, azt gondolom, és hogy például legyen az iskolában több szabadjáték, de szándékkal kicsit kisgyermeknevelőknek is írtuk, hogy a bölcsödei játék, bölcsödéskorú gyerekek honnan jönnek, hova tartanak, az is ott legyen.
Én csak és kizárólag gyermeklelkű felnőtteknek, akik úgy tudnak ugye a játékhoz viszonyulni, hogy annak a valódi értékét, tehát hogy meg tudják látni valóban, ami a játék mögött van, és hát mindazoknak, akik tudnak vásárolni belőle.
Az én majdnem 90 éves Gyergyó Szent Miklósban élő apósom vette.
Ó, ez igen.
És olvassa most.
És mi pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok és közreműködtetek ebben az És Boldogan Éltek rendhagyó könyvbemutatóval egybekötött fesztivál podcastben, aminek egyébként ezt az adását vissza lehet hallgatni majd Spotify-on, Apple Podcast-en, Deezer-en, Podpad-en, illetve minden adásunk az elmúlt 3 évadból visszahallgatható hosszabb formában patreon.com/boldoganéltek hozzáféréssel, valamint YouTube-on is megtalálható az És Boldogan Éltek podcast, és nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, most nem tudom, hogy ABC sorban, hogy ahogy ülnek a hölgyek, Kerekes Valériának, Böddi Zsófiának és Kádár Anna Máriának a közreműködés.
Köszönjük szépen.
És önöknek, nektek, hogy itt voltatok, köszönjük szépen.
Ezt az És Boldogan Éltek epizódot a Marosvásárhelyi Kultfesztiválon rögzítettük. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, köszönjük szépen, hogy meghallgattad ezt a részt. Lesz még fesztivál külön kiadásunk, többek között Steigerwald Krisztián közreműködésével, ő ugye népszerű generációkutató, ebben az évadban volt már vendégünk, illetve egy másik szintén fesztivál külön kiadásban pedig Balatoni József Jocó bácsi, influencer, író, pedagógus lesz majd a vendég közreműködő. Találkozunk azokban a részekben is. Sziasztok!